Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól. A 98.6 Manna FM-en.
Állandó szakértőnk Kiss Zsófi, klinikai szakpszichológus, a Manna délelőtt vendége újra. A szülői mintákkal kapcsolatban érdemes beszélni még arról is, hogy mi mindent örökít tovább a szülő, hogy hogyan határozza meg egy gyereknek az életét, sőt egy egész családnak az életét és a dinamikáját, az, hogyha például valamelyik szülő, vagy esetleg mind a kettő szorongó és aggódó típus, vagy valamilyen fóbiával él. Szia Zsófi!
Szia Petra! Na, igen, tehát, hogy a szorongások és a fóbiáknak, mint gyakorlatilag minden betegségnek, és köztük a mentális betegségeknek is, ma abban a keretben szoktuk értelmezni, hogy biopszichoszociális. Tehát nem egy dolog okozza, vagy egy dolog hajlamosít rá, hanem egyrészt van akár a szorongás szintjének, hogy valakinek milyen magas, úgy hívjuk ezt, hogy vonás szorongása, hogy ugyanúgy, ahogy lehet egy ilyen kontinuumon nézni az embereknek a bőrszínét, vagy a hajszínét, a magasságát, hogy nem az, hogy vannak alacsony, nem magas emberek, hanem ez egy ilyen kontinuum. Ugyanígy a szorongás, és hogy vannak, akinek viszonylag alacsony a szorongási szintje, nem nagyon szoronganak a különböző helyzetekben, valakinek meg magasabb. Tehát ez az, amit hozunk, ez a bio része, a biológiai része.
De ezt mindenképpen örököljük? Tehát, hogy látjuk a mintát, és megtanuljuk azt, hogy ha anyukám így szorong, akkor nekem is szorongani kell, mert az a mindenség, és hogyha az anyám azt mondja, hogy az ég piros, nem kék, akkor én elhiszem neki, hogy ez piros, tehát ha szorongani kell, akkor én is szorongani fogok.
Ha van egy gyereknek ugyanúgy egy magasabb szorongási szintje, vagy mondjuk úgy, hogy egy szorongásos készenléte, akkor ő hajlamosabb lesz arra, hogy ezeket a mintákat is tovább vigye. És akkor itt jön be a következő, hogy ugye a pszichó, tehát hogy milyen fajta pszichés apparátusa van, tehát a kognitív tényezők, amik megint olyan dolog, hogy mint ahogy megtanuljuk a nyelvet. Miért beszélek én magyarul? Azért beszélek magyarul viszonylag jól, mert gyerekkorom óta, picikorom óta magyarul beszéltek a környezetben.
Ezért is mondjuk úgy, hogy anyanyelv, igaz?
Így milyen mondjuk, hogy így van, pontosan így van, hogy anyanyelv. Meg lehet tanulni különböző idegen nyelveket is, de hát ugye az azért már egy plusz erőfeszítés, meg időigényes. De most a gondolkodással ugyanez van, hogy valahogyan van egy kognitív stílusa a szülőnek. Lehet, hogy nagyon pesszimista és aggodalmaskodó. Akkor ez lesz az idézőjelben anya gondos gondolkodása a gyereknek, mint ahogy az anyanyelve, hogy igen, ő ezt tanulja meg, hogy a dolgokban a rosszat látjuk inkább, vagy lehet, hogy pont a jót látjuk inkább, hogy a szülőnek jön a gondolkodása.
Képzeld el csak, hogy fontos, hogy szerintem ezzel nem csak én vagyok így a generációmban, aki 40-45 pluszos. Nagyon sokan hallottuk, hogy a szüleink az a háború utáni generáció. Tehát ők akkor voltak pici gyerekek, amikor véget ért a háború, és nagyon sokszor hallottam, például én is az én anyámtól, hogy inkább a rosszra számíts, és akkor kellemesen csalódsz. És nem tudjuk, hogy mi történhet, jaj, félni kell, jaj, félre kell tenni, jaj, mindenképpen ezt akkor kell a legjobban vigyázni, és a csekk legyen elsőre befizetve mindig, de ez volt a legjellemzőbb, hogy inkább a rosszra számíts, és majd kellemesen csalódsz. Hát így nem lehet élni.
Ezt úgy hívjuk mi a kognitív viselkedés terápiában, ez a séma terápiával, hogy ez a negativizmus-pesszimizmus séma. Így van, akkor tud kell, ugye gondolkodási sémákat használunk, tehát ugye van egy gondolkodási stílusunk, és azok az emberek, akinél ez a bizonyos negativizmus-pesszimizmus séma aktív, ők ilyen módon gondolkodnak, nagyon gyakori az, hogy valami fajta traumatizáción átmentek. Tehát igenis megtapasztalom azt, hogy élek egy nyugodt életet, és egyszer csak valami történik. Lebombázzák a házamat, vagy teljesen elszegényedek, vagy... Tehát, hogy megélem azt, hogy a derültékből egyszer csak tényleg jön valami villámcsapás. Aztán adom ezt tovább, mert a gyerekemnek ugye már ezt mondom is, hogy amit te is mondtál az előbb, hogy készüljünk a rosszra, mert bármi történhet. Na most, akivel nem történt rossz, aki készült valamire, és az mindig jól sült el, őnála sokkal kevésbé valószínű, hogy egy ilyen negativizmus, pesszimizmus sémája legyen, hogy erre készüljön tényleg, és ebben az a nehéz, hogy aztán az összes helyzetben ez aktiválódik, vagy elég sok helyzetben, ott is, ahol tulajdonképpen örülhetnék végig a történésnek, aminek jó vége is lesz. És hogy hát azt szokták mondani, ugye, hogy nem csalódom, de hogy nem. Mert hogy tudattalanul azért mégiscsak ott van az, hogy azért jó lenne, ha ezúttal nem úgy történne. De egy teljesen banális dolog, hogy kirándulás lesz, és akkor nem mindegy, hogy úgy állok hozzá, hogy de jó, megyünk kirándulni, milyen jó lesz, milyen szuper, vagy arra gondolok, hogy jaj, biztos esni fog az eső, biztos nem jön el mindenki, biztos eltévedek, mert akkor ez gyakorlatilag fokozza ezeknek a negatív automatikus gondolatoknak, ezeket úgy hívjuk, amik így spontán jönnek, és ilyen rossz érzéseket kell, tehát fokozza a szorongásomat közben, és hát ezért szorongani meg nem jó.
Hogyha a mintázatokat nézzük, vagy ezeket az átvett szorongásokat, vagy aggodalmakat, ezt, hogyha az ember észleli magán, vagy észleli magán a szülő, vagy nem magán, hanem először, inkább így mondom, hogy észleli a gyereken, és aztán utána észleli magán, te jó Isten, ez tőlem van, akkor egy pici gyereknél még el lehet csípni ezt, hogy ne legyen nála ez egy normál, egy default beállítás?
Igen, minél kisebb a gyerek, annál inkább. És itt megint egy előző beszélgetésben ugye beszéltünk arról, hogy a viselkedés mintákat csak úgy tudom átadni meg az értékeket, ha én is e szerint élek, tehát nem csak a számmal mondom. Tehát az úgy nem fog működni, hogy amikor rólam van szó, mondjuk majd kell tartanom egy prezentációt a munkahelyemen, és egyfolytában arról beszélek, hogy jaj, jaj, biztos majd nem fogok tudni megszólalni, meg milyen ciki lesz, meg majd ez lesz, meg az lesz. Utána vacsoránál mondjam azt, hogy jaj, kicsikém, hát biztos nagyon jó lesz, hát most miért vagy ilyen negatív? Hát ez így nem fog menni, megint csak az van, hogy szembe kell azzal nézni, hogy igen, lehet, hogy ezt tanultam otthon, vagy voltak olyan helyzetek, amikor rosszra számítottam, és tényleg rossz lett. Csak akkor nézzük meg azt, akár ugye ez az ilyen tapasztalati úton történő kritikai elemzés, vagy átgondolás, hogy igen, hányszor volt az, hogy én gyakorlatilag rosszra számítottam, de jó lett. Azok a helyzetek is fontosak, azokat is idézzem föl. Vagy hányszor volt az, hogy jóra számítottam, és jó is lett. Vagy jóra számítottam. Tehát minden négy konstellációt nézzük meg, hogy mire számítottam, és mi lett, és akkor ki fog derülni, hogy gyakorlatilag de nem csak olyan volt, ahol én rosszra számítottam, és tényleg rossz is lett. Hanem sokkal több esetben már előre vetítjük azt, hogy hát ez csak rossz lehet, és igazándiból lehet, hogy semleges vagy inkább pozitív. Tehát ezeket a torzításokat, hogyha észrevesszük a saját gondolkodásunkban, akkor könnyen lehet, hogy korrigálni is tudjuk, ha magunktól nem, akkor meg szakmai segítséggel.
Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, állandó szakértőnk a vendégem. Azokat a mintákat beszéljük most át, amik meghatározhatják az életünket, egy gyereknek az életét. Ha kérdésetek van, info@mannafm.hu. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést ugyanerről.
Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, állandó szakértők a vendégem a Manna délelőttben, akivel a szülőkben meglévő, hát nem is tulajdonságok, hanem viselkedésformák, úgy mint szorongás, aggodalom, vagy például a fóbiák. Erről beszélgetünk, hogy ez feltétlenül átadódik-e, áttevődik-e, vagy öröklődik-e a gyerekre. Mi a helyzet a fóbiákkal? Szia Zsófi újra!
Szia Petra! A fóbiáknál az az érdekes, hogy van egy erős együttjárás a szülőknek meg a gyerekeknek a fóbiái között, de az is lehet, hogy mondjuk a szülőnek pókfóbiája van, tehát irracionális mértékben iszonyodik, undorodik, a szinte pánik rohammal reagál, hogyha egy pók kerül a környezetébe, és lehet, hogy igen, ez tovább adódik, és a gyerek is félni fog, de nem csak azért, mert ő biológiailag erre determinált, hanem mert egyszerűen ezt a jelentést mutatja a szülő, hát hiszen mi értelmezzük a világot a gyerekeink számára. Meglátunk egy szép virágot, mosolygunk, azt mondjuk, hogy ez milyen szép. Látjuk, hogy zöld a lámpa, akkor át lehet menni. Hirtelen jön egy mentőautó, akkor mi is megijedünk, jaj, akkor lépjünk hátra, ne lépjünk most le az úttestre. Tehát, hogy mi adunk jelentést a világnak, és akkor mi azt a jelentést fogjuk a gyerek számára is közvetíteni, hogy a pók az valami rettenetesen veszélyes dolog. Ugyanakkor az is lehet, hogy egy magasabb szorongással jellemezhető gyerek, magasabb szorongással szinten jellemezhető gyerek, mondjuk pont nem a póktól fog rettegni, hanem teszem azt a békától, vagy az egértől. Úgyhogy biztosan vannak, van korreláció, tehát együttjárás a szülő és a gyerek fóbiái között, illetve még egy harmadik dolog is, hogy ha én minden alkalommal velőtrázóan sikítok, amikor meglátok mondjuk egy gyíkot, akkor a gyerekem meg fog ijedni, de tulajdonképpen nem a gyíktól, hanem az én sikításomtól, de azzal kapcsolja össze, hogy látja a gyíkot. Aha. Úgyhogy elég ezt kétszer-háromszor eljátszani, és a következő gyíknál már a gyerek össze fog rezzenni, és később, amikor mondjuk kialakul nála egy gyíkfóbia, vagy kígyófóbia, vagy nem tudom bármilyen, akkor nem is fog erre emlékezni. És ez ugye ez egy egyszerű kondicionálás, ezt úgy hívják, hogy operáns kondicionálás, amikor valamit csinálunk, ami pozitív következménnyel jár, akkor azt a későbbiekben is csinálni fogjuk, tehát elkerülöm azokat a helyzeteket, amik belőlem szorongást váltanak ki, és akkor elindul egy ilyen elkerülő viselkedés. Lehet, hogy azzal fog terápiába jönni valaki felnőttként, hogy ő semmilyen parkba, vagy kert, ilyen tulajdonképpen parkokba, vagy közterekre nem mer kimenni, mert mondjuk annyira fél attól, hogy kutyával fog találkozni, és ahogy visszamegyünk, úgy derül ki, hogy tényleg ez történt, hogy a szülő annyira nagyon-nagyon rettegett a kutyáktól, és ezt a jelentést ruházta a kutyára, amivel a gyerek aztán hát később együtt élt.
Szerintem egyébként nem is tudják a szülők, hogy milyen elképesztően nagy felelősség ez, és önmagában szerintem a gyerekvállalás, tehát én most már azt gondolom néha, de lehet, hogy ez túl demagóg, hogy ezt is valamilyen pszichológiai teszthez kötni, hogy egyetlen valakinek szabadna egy gyereket várni. Bocsánat, hogy ezt mondom, tudom, hogy ez nem szép, de mégis valamiért már ezt gondolom ennyi idősen. Szóval, hogy nem tudják az emberek, vagy a szülők, hogy mennyire elképesztő módon határozza meg egy gyerek életét az, hogy anyuka, aki undorodós, vagy félős, vagy jaj, ne nyújj hozzá, koszos, jaj, nem szabad, fúj, kutya, macska, nem szabad, júj, minthogyha nem is tudom, mit érted, antrax lenne a bundájukon, vagy nem tudom, és akkor innentől kezdve a gyerek az azt gondolja, hogy az valami elképesztően félelmetes, fertőző, és nem tudom, milyen dolog, és soha nem nyúl majd az állathoz, és felnőtt korában esetleg így lesz belőle valami olyan torzult személyiség, aki esetleg bántja is az állatokat.
Azért az, hogy
nyilván szélsőség, fogja, de...
Igen, az ritkább, de az, hogy tényleg ilyen irracionális félelmek, és hát ezeket ugye nagyon szégyellik a későbbiekben, hogy elmegyek mondjuk a barátnőmnek a családjához, és akkor jön a házi kedvenc cica, engem meg lever a víz, tényleg, tehát hogy ilyenkor ezek, ez nem hiszti, hisztinek szokták időnként, hisztériának a laikusok meg a környezetet gondolni, nem, itt ténylegesen gyakorlatilag egy halálfélelem is tud ehhez kapcsolódni, tehát hogy ezek betegségek, a fóbiák. Más kérdés, hogy az előbb említett ugye elkerülés révén, akkor valamit kitalál, vagy akkor nem megy oda, de hát az is lehet, hogy ezért mondjuk kimarad helyzetekből, és nem tud a többiekkel elmenni biciklizni, vagy nem tud elmenni nem tudom hova, kirándulásra, vagy bulizni, mert tényleg olyan félelmek plántálódtak belé.
Kis Zsófi klinikai szakpszichológus a vendégem a Manna délelőttben, a kérdésetek van a témával kapcsolatban, info@mannafm.hu, innen folytatjuk.
Ez a 98.6 Manna FM, Manna délelőtt, életöröm zene.
A Manna délelőtt vendége Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, akivel az örökölt aggódásról, vagy örökölhető szülői mintákban lévő aggódásról, szorongásról beszélgetünk, sőt a fóbiákról is, és hát nyilván adódik a kérdés logikusan, hogy ezeket meg lehet-e gyógyítani terápiában. Szia, Zsófi!
Igen. Szia, Petra! Szerencsére azért a fóbiák elég jó hatásfokkal gyógyíthatók. Az egyik, amit alkalmazni szoktunk, ezt úgy hívják, hogy ez a szisztematikus deszenzitizálás, vagyis fokozatosan érzéketlenítjük. Tehát, hogy azt a nagyfokú érzékenységet, amit az adott helyzet, vagy állat, vagy tárgy, vagy nem tudom, kivált, ezt megpróbáljuk fokozatosan visszaépíteni. Tehát, hogyha például valakinek mondjuk a darazsaktól van fóbiája, és mondjuk az nagyon fontos, hogy egyébként ilyenkor nem is attól fél, hogy majd megcsíp és meghalok, hanem általában valami nagyon nagyfokú undor. Akkor először csak elképzeljük. Van olyan páciensem, aki például egy adott szót ki se tudott mondani, mert annyira iszonyodott tőle, tehát most nyilván nem az övét mondom, de mondjuk ki se tudta mondani például, vagy ki se tudná mondani például, hogy veréb, mert hogy nem, aki mondjuk egy verébfóbiája lenne.
Van ilyen.
És hogy Képzeld el, hogy van ilyen, igen, és általában nem is ezzel jönnek, hanem hogy zajlik a terápia, és akkor egyszer csak megemlíti, hogy mondjuk neki adott esetben mondjuk békafóbiája van, vagy verépfóbiája. Nagyon-nagyon sokfélét láttam már. És akkor, hogy mégiscsak belevinni ebbe a helyzetbe, de nagyon-nagyon fokozatosan, tehát először mondjuk mondja ki a szót, aztán például nézzünk meg róla képet, egészen picit, aztán mondjuk nagyobbat, ahol már közelebb van hozzá. Aztán általában képzeletben is elképzeljük először, majd átvisszük a való életre. Van egy nagyon érdekes YouTube videó, ahol egy kis pitbull kölyökkel próbálják meg ezt, hogy fokozatosan így szoktatni hozzá egy ilyen nagyon férfias, tetovált, egy ilyen nagyon erőteljes kinézetű valaki, akiből így azt gondolnánk ezt, hogy hát ő semmitől nem fél, és ettől a kiskutyától bizony tényleg leveri a víz, és nagyon-nagyon remek tőle, stb. Úgyhogy ezzel így fokozatosan képzeletben, és aztán ugye bele is kell vinni a helyzetbe. Van egy olyan technika is, amit elárasztásnak hívnak, megmondom azt, hogy ezek soha életemben nem csináltam, mert nekem van egy olyan elvem, hogy amit én így nem szeretnék magammal csinálni, azt én nem is csinálom páciensekkel, de van, aki használja, és elég hatékonynak is tűnik, hogy például, hogyha valakinek madárfóbiája van, akkor például bemennek madárházba, és ott maradnak egy bizonyos ideig, és azok a nagyon erőteljes vegetatív reakciók, azok úgy tűnik, hogy elkezdenek lecsengeni. Csak hát ez olyan fokú szenvedés, aminek én mondjuk képtelen lennék bárkit kitenni.
Ez olyan, mint a sok terápia? Bocsánat. Ez olyan, mint a sok...
Valószínűleg tényleg ott sokkot kapnak. Ugye ennek az lenne a célja, ez nem egy ilyen lárpurlár kínzása az embernek, hanem hogy ugye a kiterjedt elkerülő viselkedés révén, amiről az előbbi részben beszélgettünk, hogy tényleg nem találkozom vele. És hát lehetetlenné válik az életem mellett, hogy olyan hosszú távokat gyaloglok, hogy nehogy véletlenül kutyával, macskával, vagy nem tudom mivel találkozzak, vagy akár, hogyha valaki nem tud buszra szállni. Ugye olyan fajta fóbia is van, hogy mondjuk egy klaustrofóbia, vagy agorafóbia, hogy nem tud valaki mondjuk metrózni, vagy buszra szállni, és akkor rengeteget gyalogol. Úgyhogy hát bele lehet tenni ebbe a helyzetbe, és akkor meg fogja tapasztalni azt, hogy jönnek ezek a vegetatív reakciók, ő ilyenkor mindig elmenekül, és akkor az van a fejében, hogy csak azért éltem túl ezt, mert elmenekültem. És ugye benne tartom a helyzetben, és idővel tapasztalja, hogy kezd megnyugodni a szívverése is, már nem verejtékezik annyira, stb., akkor rájön annyi, hogy tulajdonképpen kibírja ezt a helyzetet. Nem jár azonnali halállal. Uh-huh. Tehát ez a viselkedés terápiás megközelítés, ahol a viselkedésen, ezen elsősorban az elkerülő viselkedésen próbálunk módosítani, de sokszor például a szociális fóbia, amikor attól félek, hogy más emberek valahogy ki fognak nevetni, vagy elítélnek, vagy a teljesítményemet negatívan fogják bírálni, bénának tartanak, és ezért mondjuk kerülöm a szerepléseket, a nyilvános megszólalásokat, akár a közös ebédeket is kerülöm a kollégákkal, mert én már előre olyan gondolatokat táplálok ezzel kapcsolatban, hogy majd biztos leeszem magam, csámcsogni fogok, kiesik a falat a számból, nem fogom tudni, hogy melyik kezemmel mit csináljak, lejtem a villáról, és akkor nem megyek, megint csak elkerülök. Ilyenkor például a kognitív terápiában megpróbáljuk azokat az egyáltalán nem megalapozott, ilyen jövőre vonatkozó negatív gondolatokat feltárni, amiket az adott ember tényeknek vesz. Na most azt, hogy én le fogom enni magam, hát ezért ez semmiképpen nem tény, hiszen tényekről a jövőre vonatkoztatva nagyon ritkán beszélhetünk. És akkor ezekkel, hogy ezekben milyen torzítások, milyen logikai és gondolkodási hibák vannak, és ha ezeket felismeri, akkor rá fog jönni, hogy tényleg, hát hogy én így előre, mint egyfajta ilyen jövendőbe látás, mindjárt a legrosszabb kimenetelt feltételezem, és lehet, hogy nem is ez lesz. Tehát ezeknek a révén.
Uh-huh. Zsófi, van ennek időbeni kiteljesedése, hogy mennyi idő alatt van egyáltalán jellemzően egy olyan időtartam, aminek a terápiában eltöltött időre gondolok, aminek a letelte után az ember jó eséllyel ezt kidolgozza magából, vagy ez egyénfüggő?
Azon is múlik, hogy van-e egyéb pszichés probléma. Tehát, hogyha például csak mondjuk egy ilyen körülírt fóbiával jön valaki, akkor azt 5-6 alkalommal gyakorlatilag nagyon szépen tünetmentessé lehet tenni, viszont utána fontos lesz az, hogy a ne kezdjen később újra elkerülő viselkedésbe, tehát ezt fenn is kell tartani. Ha viszont esetleg más probléma is áll a háttérben, akkor előfordul tünetváltás, és akkor lehetséges, hogy nem ettől fogok félni, de mondjuk elkezdtek a betegségektől félni, akkor viszont inkább arról van szó, hogy nem egy ilyen hibás tanulásnak a következménye a fóbia, hanem lehetséges, hogy egy nagyon magas szorongásos szint egyszerűen áttevődik az egyik a másikra, és akkor viszont már az egész személyiséget komplexebben érintő terápiára van szükség.
A vendégem volt a Manna délelőttben Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, hogyha a témával kapcsolatban kérdésetek van, info@manna.fm.hu. Hamarosan újra beszélgetünk, majd köszönöm, hogy ránk kértél.
Nagyon szívesen is köszönöm a meghívást. Sziasztok!
Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.